mondtuk. Csütörtökön, január 9-én a Lajosvárosi templomban délelőtt 9 órától egyházmegyei szentségimádási nap lesz. A bazilika híveinek imaórája délután 3 órakor kezdődik. A szentségimádási nap az este 5 órai szentmisével ér véget. A téli szünet után folytatódik a bérmálkozásra és első áldozásra készülők plébániai, csütörtöki, illetve pénteki felkészítő hittanórája is. Anya Szent Egyházunk januárban azért imádkozik, hogy a háborúk miatt menekülni kényszerülteknek is lehetőségük legyen oktatáshoz, tanuláshoz, amely feltétlenül szükséges egy jobb világ építéséhez. Imáinkban csatlakozzunk mi is ez a szándékhoz. Mindenkinek Istentől megáldott további szép vasárnapot kívánunk.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Isten, aki minden áldásnak ős forrása, adja meg nektek kegyelmét, árassza rátok bőséges áldását, és tartson meg titeket az egész esztendő folyamán egészségben és épségben.
Amen.
Őrizzen meg titeket töretlenül a hitben, adjon hűséges kitartást a reményben, és erősítsen meg a mindvégig kitartó és türelmes szeretetben. Irányítsa békében napjaitokat és tetteiteket, hallgassa meg mindig és mindenütt kéréseiteket, és vezessen el a boldog örök életre.
Amen.
És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rátok, és maradjon veletek mindenkor. Szent mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hálom.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints végre a
szemmel szeretett nyájadnak. Úrunk, mi hálvás sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos bizonya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Holló Gábor, az Eger belváros plébánia káplánja mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás, valamint Nagy Erzsébet és Szajkó Anita énekművészek énekeltek. A felolvasók Búta Zoltánné és papnövendékek voltak. A közvetítés technikai lebonyolításában Fehér József és Bartók Beáta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Kiemelt biztonsági zónát vezetnek be a termini központi pályaudvar térségében, Róma belvárosában. A termini éves forgalma megközelíti a 200 millió utast, és a következő egy évben a jubileumi szentévre érkező több mint 30 millióra becsült zarándok tömeg egy része is ezen az állomáson keresztül lép majd be az olasz fővárosba. Az olaszországi zsidó közösség tagjainak 94%-át érte verbális vagy fizikai agresszió tavaly, derül ki a Sette Ottobre nevű egyesület legfrissebb adataiból. A Hamász-Palesztin terrorista szervezet 2023-as támadása óta 400%-kal emelkedett az antiszemita megnyilvánulások száma az internetes felületeken. A Sette Ottobre, október 7-e nevű egyesület a Hamász tavaly előtt, azon a napon történt támadása után alakult meg, Stefano Parisi volt politikus közgazdász vezetésével, tagjai között zsidó származású politikusok, újságírók, közéleti személyiségek szerepelnek. A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a Sátorajóhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján beszélt, és kiemelte, a kabinet egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet, így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. A háború kitörésekor a kormány elindította a Híd Kárpátaljáért programot az ott élő magyarság segítéséért, és azért, hogy megüzenjék, Magyarország csak humanitárius segítséget hajlandó adni Ukrajnának. Ez lehet szállás, üdültetés, nyaraltatás, illetve Kárpátalján vagy belső Ukrajnában is gyógyszer, élelmiszer vagy ruha támogatás. Az ukrán-magyar határszakaszon 6832-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 50 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. A román-magyar határszakasz adatait az új évben, Románia schengeni csatlakozása után már nem közlik. Megtorlást ígér Oroszország, miután Ukrajna amerikai rakétákkal lőtt orosz területeket. Az orosz hadsereg közölte, még pénteken 8 rakétát fogtak el, amelyeket a dél-oroszországi belgorodi területen lelőttek ki, továbbá 72 drónt. Befejeződtek Paks 2 talajszilárdítási munkálatai, ezért bocsátottak el több száz embert az építkezésről, közölte a sajtóosztály a Portfólió gazdasági portállal. A Paks 2 ZRT elnök vezérigazgatója nemrég a Telepaksnak adott interjújában arról is beszélt, márciusban az ötös blokk alatt kijönthetik az első betont, amivel hivatalosan is elkezdődik az atomerőmű építése. Elindul az Ügyfélkapu Plusz és a digitális állampolgár alkalmazás is január 16-ától, közölt az alkalmazás fejlesztője az Indexnek küldött közleményében. A cég kiemelte, az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, míg az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. Azt ígérik, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás. A felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal, teszi hozzá az Infostart honlapja. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi ellátás is, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Zsigó Róbert ismertetése szerint az emelés 234 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7500 forintos, éves szinten csak nem 90 ezer forintos plusz bevételt jelent. Ausztriában ismét megszakadtak a kormányalakítási tárgyalások, közölte a kancellár. Karl Nehammer bejelentette azt is, a következő napokban lemond pártelnöki és kancellári tisztségéről. Az osztrák médiának úgy nyilatkozott, eddig mindent megpróbáltak, de a fő pontokban nem lehetséges a megállapodás. A 2024-es év a legmelegebb volt Magyarországon, és a 2023-as csapadékos évet követően ismét aszályos, írta a Hungarometer ZRT. Tavaly a középhőmérséklet országosan 12,91 fok volt, ami 2,1-del haladja meg az 1991-2020-as években mért 10,72 átlagot, és a legmagasabb éves átlag a 20. század kezdete óta. Az előző rekorder 2023 volt, de a tavalyi év azt is túlszárnyalta tehát a felmelegedés tekintetében. A mérések 1901-es kezdete óta bizonyosan 2024 volt a legforróbb. Végül az időjárásról. Fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és a déli óráktól leginkább az északi tájakon több helyen is lehet számítani gyenge csapadékra. Az északi középhegység tágabb környezetében kezdetben havazás, havas eső, később egyre inkább fagyott eső, helyenként ónos eső, majd eső valószínű. A csúcshőmérséklet 0 plusz 1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Mai műsorunkban szilveszteri és új év ünnepe kapcsán legyen a humoré a főszerep, hiszen ezúttal egy humoristával beszélgetek. A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Aranyosi Péter humoristát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Köszönöm szépen. Anyukám küldött, mert ő rendszeres hallgatója, sőt fanatikus hallgatója a rádiónak, úgyhogy nálunk mindig ez van bekapcsolva.
És most igazat mondott, sőt mi több hazajött, mert hogy Ön miskolci születésű.
Igen.
Ehhez a városhoz kötődik.
Avasi.
Hát akkor beszéljen nekünk a gyermekévekről. Nos, milyen emlékei is vannak gyermekéveivel kapcsolatosan?
Azért nehéz ez, mert ugye nekem van egy önálló estem, amit itt nem messze a stúdiótól, ugye a régi békemoziba, én nem tudom művészetek házának mondani, ugye a régi békemoziba kétszer elő is adtam, nagy-nagy sikerrel és nagy-nagy teltházzal, úgyhogy ott, aki akarta, az meghallgathatta a miskolci életemet, de hát mindig ugye hazajárok, ha nem is napi szinten, de azért 2-3-4 hetente, amikor sikerül, hazajövök, és azért én még mindig miskolcinak érzem magam. Hiába élek Pesten most már 10-valahanyadik éve, de azért én még mindig miskolci vagyok.
Hát már csak azért is, hiszen tanulmányait a miskolci Berzevici Gergely kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskolában kezdtem.
Igen, és az hármas általános iskolába jártam, aminek nem olyan régen volt a alapításának a 40. évfordulója, és a Nemzeti Színházba sikerült átadnom tanáraimnak, akik ott ültek, még azért jó kívánságaimat, és Fekete Marika néninek át tudtam adni, ugye tanítónénimnek egy csokor virágot, úgyhogy ennyire vagyok miskolci, úgyhogy minden szinten ide tapadok, és hát a műsoromban is hát rengeteg még mindig a miskolci vonatkozás, hiszen azért a Miskolctól és Diósgyőrtől még mindig nem tudtam elszakadni, meg hát nem is fogok tudni, amíg élek.
Mert hogy nagy Diósgyőr.
Én Diósgyőr szurkoló vagyok.
Szurkoló?
Ez érdekes egyébként, hogy ez a Diósgyőr szurkolás, ez inkább pont onnantól datálódik legjobban, mióta elköltöztem Miskolcról. Tehát nekem a Diósgyőr a szál. Vagy amikor itt laktam még Miskolcon, akkor is jártam ki meccsekre, de onnantól kezdve valahogy ez a meccs és a Diósgyőr volt az összekötő kapocs még mindig Miskolccal. Hiszen, ha én elmentem a kispesti stadionba, a Diósgyőr meccsre, akkor én Miskolcon voltam, hiszen miskolciakkal voltam a stadionban jó hangulatban.
Hány évvel ezelőtt került el innen a városból? Akkor, amikor a nyíregyházi főiskolára járt?
Hát akkor még nem, mert azért a nyíregyházi főiskoláról minden héten hazajöttem pénteken, tehát akkor a hétvégeket itthon töltöttem, hanem ugyan főiskola negyedik osztályától, amikor már ugye úgy volt, hogy hétfőn kedden jártam iskolába, a főiskolára, a szerdán csütörtökön pedig már a rádiókabaréban dolgoztam, mint alsegédszerkesztő helyettes, és akkor utána már csak hétvégenként voltam legtöbbet Miskolcon, és aztán, amikor végeztem a főiskolán, akkor felköltöztem Pestre.
És a nyíregyházi tanárképző főiskolán miként végzett?
Én törtem tanár, és művelődés szervező média menedzser szakon végeztem, tehát tulajdonképpen, hogy a rádiókabaréba kerültem, az a szerelem, de hát tulajdonképpen ott kezdődik, hogy rádiókabaré rajongó voltam 6 éves korom óta apámmal. Hallgattuk hétfőn, akkor még nem volt tévé, és akkor hallgattuk a rádiót. Így mondanám, hogy lineáris a pályám, és inkább a Berzevici a kitérő, a vendéglátó szakma, de nem, mert az volt a másik szerelem, a vendéglátás. Én még mai napig is főzök otthon, sőt, hát a barátokat hívok, akkor én főzök nekik, akár a telken, akár otthon. De hát aztán ebbre a pályára kanyarodtam rá. Az egy más kérdés, ugye, hogy ezt meddig lehet folytatni, de majd talán később erről is szó esik, de hát most egyelőre ezen a pályán vagyok, és hát itt érzem jól magam még ebben egy darabig.
A humorista szakma az hogyan alakult az ön életében? Hogyan jött ez? Hát humor biztos, hogy sok embernek van. Gondolom,
igen, de az kétfajta humor van, ugye azt szokták mondani, hogy van az aktív humor és van a passzív humor. Nagyon sok jó passzív humorú ember van. Nagyon jó passzív humorú az anyukám, akinek érdekes módon az elvont poénra is rááll az agya. Még apám inkább aktív humorú ember, tehát ő inkább ő a dumálókás társaságban. De érdekes módon anyukám az, aki veszi az elvont dolgokat is. Tehát anyámnak inkább a passzív humora nagyon fejlett, de én úgy kerültem a pályára, hogy ugye a Rádió Kabaréban, mint alsegéd szerkesztő helyettes, ugye harcoltam, küzdöttem, közben a Fábrival én nagyon jóba voltam, Fábri Sándorral, lehívtam a főiskolára fellépni, többször is, és aztán, amikor megkérdezte, hogy a Esti Sóder Fábri Sándorral című kultikus tévéműsorba, amikor még csak kezdődött, nem tudtuk, hogy kultikus, elmennék-e oda az asszisztensének, és hát mondta, hogy nem lesz túl sok pénz, de sok a munka, és akkor én vállaltam. És ott kezdtem el mesélni az értekezleteken, így az asztalnál, hogy mi van Diósgyőrbe, mi van Miskolcon, mi van az öcsémmel, mi van az öcsém haverjaival, mi van Bélával és Ferkóval, tehát cimboráim, barátaim, miskolci figurák és csodálatos arcok, és akkor ezeket én meséltem, és röhögtek az asztalnál. És amikor indult a Duma Színház a Litkai Gergely szervezésében, akkor ő megkérdezte, hogy én ezeket a sztorikat, amit az asztalnál mesélek, el tudnám-e mondani a színpadon is, és én nagyon nem. És akkor a felesége, az Aranyos Marica, aki egyébként leninvárosi, most már úgy mondják Tiszaújváros, ő mondta teljes erőből, hogy Peti, ezt neked találták ki, csak menjél föl a színpadra, jó leszel, de fél éven keresztül masszíroztak, hogy fölmenjek a színpadra.
Milyen fontos ez, hogy valaki segíti, vagy lelkesíti,
igen,
az embert?
Igen, mert ugye van egy régi sztori, hát itt vagyunk karácsony vagy szilveszter környékén, mondhatom, hogy mesélik, és ennek mondjuk a reciprok értéke az én szempontomból fontos, de mesélik, mondjuk, amikor itt volt Yehudi Mehudin, a híres hegerűművész, akkor elmentek a Mátyás pincébe, ahol ugye cigányzenekar játszott. És oda ment valami fő kommunista, a cigányzenészek, hogy cigányelvtárs, tessék szeresme ideadni a hegedőjét, mert itt van a világ legnagyobb hegedűművésze, a Yehudi Mehudin, és akkor odaadta, és játszott valamit a legnagyobb művész, és kérdezték utána, hogy cigányelvtárs, hogy tetszett, és azt mondta, hogy nagyon szépen játszott a művész úr, csodálatosan játszott, de az asztalnál meghalna. És ez azt jelenti tulajdonképpen az ő olvasatukban, hogy nem elég jól játszani, hanem azt elő is kell tudni adni. Tehát ugyanezt tudom mondani, hogy nem elég, hogy az asztalnál jól vagy, és röhögnek rajtad a haverok, a színpadon idegeneknek kell ezt előadni, és az nagyon nehéz dolog, és ezt tanulom tulajdonképpen, és tanulja az egész Duma Színház, hogy hogy lehet ezt a dolgot jól előadni, ezt az én jópofaságomat, átvinni a színpadra, hogy ezt mindenki megkapja. És ez egy nagy feladat.
Igen, ez valóban nagy feladat, hogy megtudjunk mindenkit, vagy megtudjon ön is.
Hiszen mindenkinek a baráti körében vannak nagyon jó pofa csávók, ugye, akik nagyon jó dumások és jó viccmesélők, meg jó társasági emberek, de a színpad az más. És mivel mi ugye nem jártunk színművészeti főiskolára, a csapat javarésze nem járt, hiszen mi autodidakta módon adjuk elő magunkat a színpadon. Van egy-kettő színész végzettségű kollégánk, de tulajdonképpen a legsikeresebbek azok tényleg csak a színpadon tanulták meg és jöttek föl, meg hát a színpadon tanulnak még a mai napig is.
A humoristákat említünk, ugye a nagy klasszikusok, Hofi Géza vagy Nagy Bandó András, mindenkinek kivétel nélkül ezek a nevek jutnak eszébe. Na de mitől jó egy humorista?
Azt nem tudjuk, hogy mitől jó. Tudjuk, hogy mitől rossz, de hogy mitől jó valaki, azt nem tudjuk. Ez a baj, ezt nem tudjuk. Én attól vagyok jó, hogy őszinte vagyok a színpadon. Tehát Müller Péter Sziáminak van egy dalszövege, és azt énekli, hogy én tudatosan vagyok ösztönös. Ezt énekli a Müller Péter, na én ugyanez vagyok, hogy én tudatosan hagyom eluralkodni magamon az őrületet, vagy a gyereket, mert tudom, hogy akkor vagyok jó. Tehát amikor kitalálom, megírom, és megpróbálom megszerkeszteni, akkor általában nem sül el jól, mert akkor felelés ízű a dolog, dolgozatírás ízű, felelés ízű, és akkor nem sül el jól.
De van egyfajta szerkezeti felépítése a
műsorainak. Hát, azt kell, hogy mondjam, nem sok. Az önálló estjeimet építettem föl, az szerintem elég jól sikerült, de hát lineáris dolog, hiszen ugye vannak két önálló estem, az egyik, ami már itt Miskolcon ment, ugye a négybetű szavak, ami tulajdonképpen pont erről szól, hogy hogyan kerültem a pályára, hogy anyukám kicsoda, apukám kicsoda, öcsém kicsoda, mi volt a középiskolában, mi volt az általános iskolában, mi volt a főiskolán. Tehát tulajdonképpen az életemen folyunk végig, és aztán utána arról szól, hogy hogyan kerültem a pályára. A második önálló estemet, annak viszont hát az a cím, hogy Borsodi homályos, ami meg viszont csak a barátaimmal foglalkozik, ugye Bélával, Ferkóval, Gabi bácsival, tehát nem csak olyan embereket teszek bele, akik miskolciak, ezzel legyünk tisztába, hanem olyan budapestieket is rakok ebbe a műsorba, akik vannak olyan homályosak, mint a leghomályosabb miskolciak. Így mondom. Egyébként a borsodi homályosan itt tartunk, és Fábri Sándornak volt itt néhány hónapon keresztül ment itt egy kereskedelmi rádióba egy műsora, annak volt az a címe, hogy borsodi homályos.
Tehát akkor innen jött az ötlet.
Is, igen, igen, igen. És tulajdonképpen ez a homályosság, ez a miskolci provinciális lét, mert hát akárhogy is vesszük, mi tudjuk magunkról miskolciak, hogy a provinciában lakunk, és itt van egy ilyen furcsa savanyú a szőlő, és amellett, a savanyú szőlő mellett viszont van egy ilyen, ez a dacos jókedv. Tehát, hogy ez nem 45-től alakult ki az iparosítástól, hanem én olvastam 1800-as évekbeli visszaemlékezést, ahol nagy költőnk itt volt, és már ő is azt mondta, hogy a miskolci emberekbe van valami ilyen csak azért is jól érzem magam életérzés. Úgyhogy ez nem mai keletű a miskolciakban. Egyébként van egy dunántúli barátnőnk, a Csilla, ő azt mondta, hogy ő a Dumából rá szokott jönni, hogy ki a miskolci. Tehát neki van három olyan miskolci barátja, akiket kiszúrt, hogy ők miskolciak. A szövegből. Szóval ez az érdekes. De hát ő engem jól ismer, és ebből észrevette, hogy van egy miskolciaknak egy ilyen furcsa gondolkodási módja, vagy különleges, vagy én nem tudom micsoda, és ezért.
Műsorunk folytatásában most szóljon a DVTK induló, hiszen kedves riportalanyomról köztudott, hogy ő fanatikus Diós György szurkoló. A Miskolci Reflex Együttes DVTK indulóját halljuk. Hogyan alakulnak a történetek? Mennyire valósághűek és az életből vett példákat említi, vagy pedig azért hozzá is
nem.
költ?
Hát ezek a történeteknek a 90%-a igaz. Amit hozzáteszek, és a Fábri ugye úgy szokta mondani, hogy a fiction és a non-fiction, tehát a kitaláció és a megtörtént eseményeknek a keveredése a művészet lényege, de hát azért a humorizmusnak vagy a humoristáknak a lényege pont az, hogy ami megtörténik minden egyes emberrel, akár itt Miskolcon, és akár Máté Szalkán, és akár Békés Csabán, és akár Szombathelyen, azt ő saját magán keresztül folyassa át. És ami átjön az én szubjektumomon keresztül, az az aranyosi, és mondjuk az a vicces. Az a lényeg, hogy folyatom át magamon azt a történést, ami mással is előfordulhat, vagy előfordult.
Műsorunk címe Mesterségem címere. Önnek voltak, vagy volt olyan mesterei, akiktől sokat tudott tanulni?
Igen, igen, igen. Hát az elsősorban a Fábri Sándor, ami nem is kérdés, hiszen azért vagyok az asszisztense, úgyhogy most már eléggé jól ismerjük egymást.
Önök szinte barátok, ezt is kijelentették?
A mester és segédje között nincs barátság, tehát ezzel legyünk tisztában. Tehát ő egy mester, és én a segédje vagyok. Úgyhogy Sanyival egy ilyen nagyon jó, inkább úgy mondom, nem is apa-fia, hanem inkább idősebb báty és fiatal öcs féltestvérek, így mondom, és akkor így elég jó, tehát, hogy idős bátyi és fiatal öcs féltestvérek közötti viszony van közöttünk. Egy nagy dolgot tanultam a Fábritól, a színpadi bátorságot. Azt tanultam tőle, hogy nem kell minden áron olyan sztorit mondanunk, aminek a végén van poén. Tehát merjünk olyat mondani, ami minket érdekel. És aztán majd csak a rutin, meg a lendület, mert azért az is fontos, a lendület azért majd fölvirágoztatja, fölöltözteti majd poénokkal. Most már azt tudom, hogy én nem meg is mondom a színpadon, hogy mesélek valamiről, mondjuk a tankokról, mert ilyen tankmániás vagyok, és én kész szoktam szólni a színpadra, amikor így látom, hogy lefagy a közönség, hogy mondom, ezt tudom, hogy csak engem érdekel, de hát ez az én önálló estem. Kész, így csak akkor erről is mesélek. És azt ők röhögik tulajdonképpen ezt a bátorságot, mert nem kell minden poénra kihegyezni.
És ha már színpadot említ, akkor a humoristában is kell egyfajta egészséges izgalomnak lenni ahhoz, amikor felmegy nagyon, a színpadra?
Nagyon, hát még legjobban.
Tehát izgul ön is, amikor a színpadra lép?
Még most is izgulok itt a stúdióban. Hát hogy ne? Izgulok még mai napig is. Hát azt mondják, hogy az már nem is lenne jó, ha nem izgulnék, állítólag, de izgulok, minden típusú fellépés lámpalázzal jár, akár egy vállalati fellépés a dolgozóknak, akár egy fizetett közönség, ugye, aki befizeti a belépőjegyet egy művelésházba, azoknak meg pláne meg akarok felelni, hiszen én érettem van ott, tehát nincs olyan fellépés, hogy ne izgulnék. Nem nagyon tudom még ezt kezelni, ez egy nagyon nehéz, ez a lelassítás. Ebben mennek bele tönkre a színészeknek a java része, mert ugye pörög az agy, és ehhez nem kell a humor színpadára föllépni. Egy harmadik riárd után is le kell lassítania magát, hiszen ő ott beleéli magát, és őnek jól el kell játszania. Szóval ez nehéz, ez nagyon nehéz, hogy úgy el tudj vonatkoztatni, hogy akkor most vége van, mert 10 óra 3 perckor lejössz a színpadról, és visszalakulsz Aranyosi Petivé, apuka, Aranyosi Peti apukává.
Mert hogy apropó apuka, igen. Hál' Istennek van családja, felesége és két gyermeke.
Igen, igen. Petike és Tomika, feleségem Kriszti, ő könyvtár magyar szakon végzett, ott még a főiskola óta vagyunk jóba, hogy így mondjam. És Tomika, Petike vízilabdázik a Honvédnak a oszlopa, ő ott a csapatkapitány, úgyhogy a fényét ott mindenkire vetíti, és hát nagyon vicces volt, mert Petike megkérdezte, hogy én a Kis Gergelyt tegezem-e. És mondom, a Kis Gergelyt én tegezem, azt mondja, gyá. Mert ők ugye nem tegezik, mert ők nekik azt kell mondani, hogy tiszteletem. Hiszen ő egy háromszoros olimpiai bajnok.
És a gyerekekben már megmutatkozik a humor iránti érdeklődés?
Nem nagyon. Nem nagyon. Egyébként én sem voltam, ez is érdekes, tehát hogy az én kialakulásom az tényleg az inkább a főiskolára tehető inkább, vagy a középiskola legvégére. Tehát én általános iskolában bekiabálós rossz gyerek voltam. Jó pofa gyerek voltam, az nem is kérdés, de nem voltam egy ilyen mesélő manó. És ez később alakult ki, ez a humorizmus. Úgyhogy még nem baj, hogy még ez nincsen meg. Meg a másik, hogy hát az én anyukám laborasszisztens volt, az apukám kereskedő, tehát nem hinném, hogy azon a pályán vagyok, hogy valamit felszippantottam, úgymond, hogy ők tereltek volna engem a színpad irányába, bár ugye a nagybátyám trombitaművész, a másik nagybátyám pedig rengeteget játszott vendéglátó zenészként, de hogy azért így a szűkebb családomban azért ez nem volt meg, hogy én menjek a színpadra. Tehát ez tényleg abszolút a Fábrinak és az Aranyos Máriának köszönhető, meg a Litkai Gergelynek, hogy ők föltoltak és bíztak bennem.
Előadásokat, ha említünk, akkor jelenleg most milyen előadásokban láthatjuk, hallhatjuk
Önt? Most nagyon sokban vagyok.
Nem beszélve arról, hogy közeledik a szilveszter, tehát gondolom ilyenkor a humoristák feladata is.
Hát ilyenkor rengeteg vállalati parti van, meg hát rengeteg fellépés van, aminek meg kell felelni. Hát most is azért vagyok Miskolcon, mert a rendőröknek fogok föllépni a Nemzeti Színházba. Ők kértek meg, hogy jöjjek le ide egy ilyen kis előadást tartani nekik. Amik ugye mennek, az ugye a Borsodi Homályos, ugye ez az új önálló estem, megy a négy betű szavak a régi önálló estem. Azon kívül is szereplek ugye a Duma Jam című műsorba, produkcióba, amikor hárman vagyunk a színpadon, és egymást oltjuk, hogy így mondjam, ez Hatházival, Kovács András Péterrel, Badárral, Dombovári Pistával felváltva csináljuk ezt, hol ezzel vagyok, hol azzal, hogy összesorsolnak bennünket. Azon kívül a Duma Színház normál fellépésein, amikor ketten vagy hárman vagy négyen lépünk föl, akkor is. Tehát tulajdonképpen négy műsorban vagyok így benne.
Feltette önmagának a kérdést már a riport bizonyos részében, hogy meddig lehet ezt csinálni, meddig lehet ezt végezni. Nos, hogyan látja, meddig lehet vezető humoristának lenni?
Kérdezték egyszer Major Tamástól, hogy nem pusztít-e a színpad. És azt mondta a Major Tamás, hogy nincs annál személyiségrombolóbb, mint hogy a színpadon állsz, és tapsol neked a közönség. Na most ez ránk még hatványozottabban érvényes, hiszen Major Tamás Shakespeare Vilmos szövegét mondta el. Csak színész volt, úgymond csak, idézőjelbe. Én pedig saját magamat adom, tehát nem elég, hogy én adom elő a műsort, én találom ki, és saját magamat mesélem. Tehát ez eléggé pusztítja, úgymond a lelket. És akkor még finoman is fogalmaztam. A másik dolog, amivel szembesülnie kell egy humoristának, hogy a humorista szakma az nem egy hosszú távú életút befektetés, hogy így mondjam. Tehát, mint ugye régen volt mondták, hogy nyugdíjas állás, ugye a vasútnál nyugdíjas állása van. Hát ez nem az. Tehát az embernek ezzel szembesülni kell, hogy egy humorista szépen felfele jön, utána világít, és óriás sikerei vannak, majd lassan vagy gyorsan kihuny, mint egy üstökös. Nagyon kevés humoristának adatott meg az a szerencse, hogy egész életébe úgymond humorista legyen. Tehát egyszerűen ezzel szembesülnünk kell, hogy véges a humorista élet ezen a földön. Úgyhogy én minden percben azért úgy élek, hogy ez egy ajándék, amíg most vagyok, és aztán, ha majd kihuny, mert ez ki fog hunyni, hogy nem tudom ez mennyi idő, hát valaki ugye sokáig tudta, de a java humoristák java többsége 10-15-20 év után tönkre megy kiég. Nem azért, mert rosszabb lesz, ez sem biztos, hanem egyszerűen, mert a közönségnek a szeszélye az mindig az új irány újba kanyarodik, és ezért azt már megunják. Nem lett ő rosszabb, csak már nem divatos. Ezért nehéz. De egyébként is azért, ahogy az öregszik az ember, megkeseredik, problémák gyötrik, tönkre megy, kiég. Úgyhogy én ezzel mindig úgy élek, ezzel a dologgal, hogy ez egy véges, ez a humorista pálya az életembe. Utána, hogy mi lesz, én most úgy tervezem, megmondom őszintén, hogy annyit látok, ezt bizton állíthatom, hogy még a Borsodi Homályos című műsorom, amíg tart, ami mondjuk 2 év, mert addigra bejárom a Borsodi Homályossal körülbelül Ungot és Berket, tehát Miskolctól Szombathelyig bejárom, addig vagyok én a pályán, addig van létjogosultságom. És aztán, ha alakul közben, akkor boldog vagyok, ha nem alakul, akkor azt kell mondanom, hogy akkor kicsit majd lehet, hogy kell pihenni, aztán vagy tudom folytatni, vagy nem, ezt már nem tudom. Ha nem folytatom, akkor megmondom őszintén, ilyen karitatív munkát szeretnék vállalni, ilyen jótékonykodni, meg jótékonysági szervezést csinálni, végrehajtani, vagy részt venni benne.
Mert szeret segíteni
igen,
másokon?
Igen. Meg ugye az belegondoltam, hogy már tulajdonképpen addigra 50 éves leszek, és akkor már lehet, hogy egy kicsit vissza is kéne venni. Sőt, vissza is kell. Mert hát én a, nem tudom, az elmúlt időszakban több 1000 fellépésem volt, és azért így már ez, hát szóval pusztít, hát ez, Major Tamás ezt megmondta, szóval ez nem kérdés, ez pusztít. Úgyhogy valami karitatív dologba gondolkodok. Biztos majd, ha oda kerül a sor, meg fognak találni. Úgyhogy...
De az biztos, hogy évek múltán is jól fog esni a segítség, és lesz kiken segíteni.
Lesz, szinte biztos.
Egy humoristának mindig jókedvűnek kell lennie?
Nem, hát van olyan humorista, aki még a színpadon sem jókedvű. Tehát vannak ugye ilyen szomorú bohócok, lásd a Kőhami Zoli, aki ilyen szomorú bohóc típus, nem kell mindig jókedvűnek lennie. Nekem az a szerencsém, hogy én egy jókedélyi pesszimista vagyok, tehát tudom, hogy jön a baj, de addig ez a hát, már nem számít, tudod, tehát hogy jön a baj, tudom, hogy jön a baj, de még addig még érezzük jól magunkat, valahogy így vagyok ezzel. Egyébként van egy híres Woody Allen film, az egyik kedvencem, az Annie Hall, abban benne van az orvos, amikor mondja a kisfiú, hogy azt kérdez, hogy mi bajod van, azt mondja, hát tágul a világegyetem, mondja a kis zsidó gyerek. Azt mondja az orvos, de hát azt mondja, hát már régen is tágult, azt mondja, évbilliókig tágulni fog, te azzal ne idegeskedj, azon te ne legyél azért ideges, azt mondja, neked az a dolgod, hogy itt jól érezd magadat, a többit majd meglátjuk. Hát én így állok hozzá, hogy tudom, hogy jön a baj, de hát a többit majd meglátjuk, és aztán, ha tudok még segíteni, majd későbbiekben, akkor még az sem lesz baj, sőt.
És kérhetem arra, hogy így a beszélgetés végén csak egy ilyen rögtönzött Duma Színház pár percét
hát így nehéz,
előadja így, nekünk?
Pláne egy mikrofonnak nagyon nehéz. Hát most röviden, hát mondok egy történetet. A szomszédasszonyunk átjött ott Pesten, szerintem egy kicsit ő pityimukázik, maradjunk ennyibe. És akkor finoman fogalmaztam, és ő azt mondta nekünk, hogy ő az agyas filmeket szereti. És akkor mondtam magamban, hogy hát még így ilyen vénasszony a horrorfilmeket szereti így magamban, azt mondja, nem a horrort, hanem az olyan filmeket, amin gondolkodni kell. Azt mondja, például Mint a kalambó. Mondom, miért? Azt mondja, azért, mert ő már a felénél rájön, hogy ki a gyilkos. És én meg nem mertem neki mondani, hogy minden kalamb ügye úgy kezdődik, hogy egy ember megöl egy másikat. Tehát az első perctől kezdve tudod, hogy ki a gyilkos, ő pedig a felénél jön rá. Úgyhogy tényleg fogyassza jól bort.
Aranyosi Péter humoristának köszönöm szépen a beszélgetést, és további pályájához, munkájához, életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom. Minden műsoromban kivétel nélkül felteszem a kérdést kedves riportalanyaimnak, hogy megfogalmazták-e azt önmaguknak, hogy mit szeretnek a hivatásukban, a szakmájukban. Ön megfogalmazta már azt, hogy mit szeret a humorizálásban, és miért jó humoristának lenni? Elgondolkodott már ezen?
Hát ezen nem, hiszen ezt a dolgot egész életemben ugye levegtetem, tehát nem képzelem bele magamat ebbe a dologba, mert ha beleképzelném, akkor belegörcsölnék. De én az a típusú ember vagyok, aki azt akarja, hogy szeressék. Tehát nekem az a jó, hogy én megröhögtetem őket, és akkor engem szeretnek. És ez a színpadon, ezt azért el kell mondjam, hogy ez egy spirál, ami ha szeret a közönség, akkor jobb vagyok, ha jobb vagyok, jobban röhögnek, ha jobban röhögnek, akkor jobban szeretnek, ha jobban szeretnek, még jobb vagyok. Tehát ezért ez egy ilyen közönséggel való ilyen nagyon szoros, hiszen mondom, nem egy megírt szöveget mondom, hanem magamat adom elő, ettől egy ilyen közös, együtt vagyunk, együtt van a lelkünk, együtt élvezzük az életet, meg együtt röhögünk, és hogy együtt vagyunk. És ez éltet engem, és ez tetszik nekem, hogy együtt van a lelkünk.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. A pápa az iskola misszionárius nővérekhez. Vessünk párbeszédet és lelki örömöt. 2024-ben 13 misszionáriust öltek meg. Közzétették a pápai missziós művek által gondozott jelentést. A mama órája. Vértes Aljai Antalné, a Vatikáni Rádió hűséges hallgatója emlékére, Vértes Aljai László emlékezése, a 99 éves korában hazatért édesanyjára, aki karácsony előtt 5 nappal és 2 héttel 99. születésnapja előtt tért vissza az atyai házba 2024. december 20-án, amikor eljött az órája, kézen fogta Isten angyala. A pápa az iskola misszionárius nővérekhez. Vessünk párbeszédet és lelki örömöt. Ferenc pápa az iskola misszionáriusai Szienai Szent Katalin Egyesület képviselőihez fordulva arra buzdította a domonkos nővéreket, hogy az életszentségben, a felkészültségben és az örömben gyökerező nyitottsággal folytassák küldetésüket. Ferenc pápa szombaton audiencián fogadta a Szienai Szent Katalin Iskola Misszionáriusai Egyesület 15. nagykáptalanjának résztvevőit, a rend alapításának 100. évfordulója alkalmából. A domonkos kongregációt tiszteletreméltó Luigi Tincani és Ludovico Fanfani domonkos atya alapította 1924-ben Olaszországban, azzal a küldetéssel, hogy a keresztény humanizmus előmozdításával terjessze az evangélium értékeit a hit iránt közömbösek és az egyházon kívüliek körében is. A kongregáció alapította a Lumsa Egyetemet is Rómában. A nővérekhez szólva a pápa méltatta az unió által választott témát. Megérteni a jelent és együtt járni az egyházzal, hogy közösen megkülönböztessük az unió jövőjét. Megjegyezte, hogy ez összhangban van alapítónőjük elképzelésével a keresztény humanizmus előmozdításáról és a kortárs társadalom lelki szükségleteinek kielégítéséről. 3 alapvető viselkedésmódot emelt ki, amelyek küldetésük hátterében állnak.
L'impegno costante della propria santificazione, una seria preparazione teologica e professionale. E uno stile di vita affabile e amorevole verso tutti, specialmente sui giovani.
Az életszentség, a felkészültség és a kedvesség. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az életszentség minden keresztény közös elhívása és végső célja, bár gyakran ijesztőnek vagy elérhetetlennek tűnik. Elismerve a kihívásokat, emlékeztette a nővéreket, hogy az életszentség a lelki öröm Isten kegyelméből válik elérhetővé, és létfontosságú a mai világban, különösen a fiatalok ösztönzése szempontjából. A megszentelt életet élő nők számára az életszentség Krisztus iránti elkötelezettségükben fejeződik ki, az evangéliumi tanácsokon, a szentségi életen, az Isten igéjének mindennapi meghallgatásán és az arról folytatott elmélkedésen, valamint az imádságon és a közösségi életen keresztül, amint azt a domonkos mottó tanítja. A szemlélődésben magunkévá tett igazságokat másoknak is átadni.
Rimanete ben radicati in questi fondamenti, perché il vostro apostolato sia solido e ricco.
Hangsúlyozta, hogy ezeknek az alapoknak szilárdnak kell maradniuk ahhoz, hogy apostolkodásuk hatékony és lelkileg gyümölcsöző legyen. Az életszentség örömteli, vonzó, ami lelki öröm, bár nem könnyű megtalálni, mutatott rá a pápa.
Veniamo al secondo atteggiamento, la preparazione, potremmo dire con un termine moderno professionalità.
A második viselkedésmódot, a felkészültséget a pápa a professzionalizmus egy formájaként fogalmazta meg, nem pusztán a funkcionális hatékonyságra redukáló értelemben, hanem az elhivatottság evangéliumi értelmében, a tudás és készségek folyamatos tanulmányozása és elmélyítése, a személyes elmélkedés és a tanult igazságok testvéri megosztása révén. A felkészültség, tette hozzá Ferenc pápa, a tanítási és kommunikációs módszerek korszerűsítését is magában foglalja, hogy felhasználjuk a mai társadalmi dinamikában mindazt, ami jó, nyitottsággal és a mindenkivel folytatott párbeszéd által. Ezzel kapcsolatban a pápa ragaszkodott ahhoz, hogy mindenkivel párbeszédet kell folytatni, kivéve az ördögöt, aki féltékenységet és viszályt szít a közösségekben. Végül Ferenc pápa arra buzdította a domonkos nővéreket, hogy legyenek a kedvesség, ami a lélek ajándéka, és az öröm hírnökei, akik minden találkozást ragyogó hálával élnek meg a másik iránt a maguk szent egyediségében.
Comunicate a portarlo avanti con l'apertura e il coraggio che vi sono propri, pronte a rinnovarvi là dove è necessario con santità di vita, preparazione e affabilità.
Befejezésül arra biztatta őket, hogy nyitottsággal, bátran és szükség esetén megújulásra készen folytassák küldetésüket, az életszentségben, a felkészültségben és a kedvességben gyökerezve. ...2024-ben 13 misszionáriust öltek meg. A pápai missziós művek által gondozott jelentés szerint a világ különböző részein az elmúlt évben 8 papot és 5 világi misszionáriust öltek meg. 13 ember, aki véráldozatot hozott hitéért, papok, szerzetesek és világi hívők, akik a föld távoli szegleteiben lelkipásztori szolgálatot végeztek, gyakran csendben, távol a reflektorok fényétől. Odaadással és egyszerűséggel hirdették az evangéliumot, apostoli munkájukkal továbbadták a szentségek és a szeretet ajándékát. A jelentés, amelyet minden évben közzétesz a pápai missziós művek szerve, a Fidesz missziós hírügynökség, most is ismerteti a világszerte meggyilkolt misszionáriusok és lelkipásztori munkatársak történetét. Az evangelizációs dikasztériumhoz tartozó hírügynökség figyelemmel kíséri mindazokat, akik hitükért, az egyházat szolgálva adták életüket. Szélesebbre tárja a misszionárius fogalmát, és nyilván tartja mindazokat a katolikusokat, akik valamilyen módon részt vettek a lelkipásztori munkában és az egyházi tevékenységben, és akik erőszakos halált haltak, még ha nem is pontosan a hit iránti gyűlöletből. Ezért a jelentés nem használja a mártír vértanú kifejezést, kivéve annak etimológiai, tanúságtevő jelentésében, hogy ne befolyásolja az esetleges kanonizációs folyamatokat, amelyekben az egyház néhányukról véleményt nyilváníthat, tájékoztat róla a jelentés. A Fidesz hírügynökség által ellenőrzött adatok szerint 2024-ben 8 papot és 5 világi embert öltek meg a világon. Közülük 6-an Afrikában, 5-en pedig Amerikában vesztették életüket, 2 olyan kontinensen, amelyek az elmúlt években felváltva álltak e tragikus lista élén, mutat rá a jelentés. Afrikában 2 papot gyilkoltak meg Dél-Afrikában és egyet Kamerunban, 1 katekétát és 1 önkéntest Burkina Fasóban, 1 világi hívőt pedig a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az amerikai kontinensen 1 papot Kolumbiában, 1-et Ecuadorban, 1-et Mexikóban öltek meg. Világi híveket is lelőttek, 1 plébániai munkatársat Brazíliában, 1 laikust Hondurasban. Európa is szerepel a listán. Spanyolországban Juan Antonio Lorentét, a szeplőtelen fogantatás ferences szerzetesét meggyilkolták Zsilé település kolostorában, ahol élt. Lengyelországban a 72 éves Lech Lachowicz atya vesztette életét. Egy férfi támadta meg, baltával felfegyverkezve tört be a plébániára. 2024-ben Ázsiában nem öltek meg misszionáriust, de a hatalmas kontinensen több olyan ország is van, ahol a lelkipásztori munkatársak életüket kockáztatták, vagy súlyosan megsérültek konfliktusok, zavargások, bűncselekmények miatt. A Fidesz missziós hírügynökség által közzétett és ellenőrzött információk alapján az áldozatok életrajzai a mindennapi életről tanúskodnak, amelyet gyakran erőszak, nyomor, elnyomás és bizonytalanság jellemez. Ilyen Juan Antonio López, a Trujillói Egyházmegye szociális pasztorációjának koordinátora és a hondurászi átfogó ökológiai pasztoráció alapító tagja, a társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségéről ismert személy, aki keresztény hitéből merített erőt és bátorságot, olvashatjuk a jelentésben. López feljelentette a tokoai önkormányzat tagjai és a szervezet bűnözés közötti állítólagos kapcsolatokat. Az ő meggyilkolása része Hondurasban az emberi jogok védelmezői elleni egyre nagyobb elnyomásnak. Ferenc pápa a szeptember 22-i Urangyala elimádkozása alkalmával hangsúlyozta az igazságosságért kiállók védelmének fontosságát, akik a szegények és a föld kiáltására válaszolva a közjóért dolgoznak. A 2024-ben megölt 13 áldozattal együtt összesen 608 azoknak a misszionáriusoknak és lelkipásztori munkatársoknak a száma, akik 2000 óta életüket adták, írja a jelentésében a Fidesz missziós hírügynökség. Ezek a fivérek és nővérek talán kudarcnak tűnhetnek, de ma már látjuk, hogy ez nem így van. Most is, mint akkor, valójában áldozatuk elhalni látszó magva kicsírázik, gyümölcsöt terem, mert Isten rajtuk keresztül továbbra is csodákat tesz, megváltoztatja a szíveket és üdvözíti az embereket, emlékeztetett rá Ferenc pápa 2023. december 26-án Szent István az első keresztény vértanú liturgikus ünnepén. A mama órája. Vértes Aljai Antalné, a Vatikáni Rádió hűséges hallgatója emlékére, Vértes Aljai László emlékezése, a 99 éves korában hazatért édesanyjára, aki karácsony előtt 5 nappal és 2 héttel 99. születésnapja előtt tért vissza az atyai házba, 2024. december 20-án, amikor eljött az órája, kézen fogta Isten angyala.
A telefon hívása, hogy Mamika nagyon gyengén van, és aztán a csatolt fényképre pillantva, tudtam, azonnal indulni kell. Kora hajnalban hagytam el kocsival a karácsonyra készülő Rómát, és 11 óra alatt értem haza. Ő megvárt, mert tudta, hogy eljövök hozzá. Gyermekei, unokái már elköszöntek tőle, de ő még várta a fiát, aki messziről jön, de jelezte, ugye, eljő. Még 11 órát ajándékozott nekem, nekünk. 11 csodálatos órát a majd századnyi életútjából. Gyenge volt a kis teste, de a lelke derűs, szelleme pedig ragyogott. Megismert mindenkit, nevünkön szólítva bennünket, és az egészen picik vagy betegek nevének hallatán, akik nem tudtak eljönni, arcának fölragyogásával mutatta és jelezte, hogy tudja, megérti. Szobájában gyertyák égtek, ágya mellett kis székek sorjáztak, és mi odaültünk, gyerekei, unokái, dédunokái. Ez a családi fészakalja aranyozta be élete utolsó két napját, de fordítva még inkább igaz ez. Ő sugározta ránk szeretetét páratlan fényességgel. Nem, nem fáj semmi, felelte a kérdésünkre, és csak szeriden mosolygott. Mosolygott, és időről időre hálát adott az Istennek. Olyan boldog vagyok, hogy itt vagytok. Nagyon örülök, boldog vagyok, hogy ilyen jó gyerekek, ilyen jó unokák vagytok. Ezek az elsuttogott szavai ott szálltak a kis szobában körbe-körbe, és csak nehezen ültek el a szívünkben, mert mi régességtől nagyon is jól tudtuk, hogy édesanyánk a mami mennyire jó, de hogy ő éppen bennünket tart annak, ezt csak könnyes szemmel tudtuk törékenyen elfogadni. Fogtuk a kezét, simogattuk az arcát. Így teltek múltak az órák, és amikor egy-egy gyermek vagy unoka elköszönt és elindult tőle, vitték magukkal mamika átszellemültségét. Mély bibliás ölelések egymástól az ajtóban, aztán egyszer csak magunkra maradtunk. Mama, Vera és Laci. Az anya egyik lányával és egyik fiával. Kezünkben olvasó, és mondjuk az örvendetes titkokat, nagyon lassan, ahogy a szájáról olvasni tudtuk a szavakat. Mama szeretett imádkozni, naponta több órán át is. Ezt sokszor mondta nekünk, hálás örömmel. Édesanyjától, nagyikánktól örökölte, és tanulta ezt a beszédes Isten kapcsolatot. Közel éjfélkor, éppen egy rózsafűzér ima végén gondoltunk arra, hogy most hagyjuk pihenni. Csend volt, csak a gyertyák lángja libbent. Mama pedig szépen, egyenletesen lélegzett. Ám vagy negyed órányi csend után megszólalt, és tovább imádkozott, csak suttogva, most, halálunk óráján. Amen. Ezek voltak mama utolsó szavai. Akkor mondta, amikor az a most az utolsó órája lett. János evangéliumára gondoltam, az úr szavaira, most jött el az én órám. Mi pedig kezét és arcát simogattuk lehellett finoman, és mintha jelezni a szándékát, két keze időnként föl-fölemelkedett, ahogy a kisgyerekek kérik föl magukat. Három előtt egyre lassabb lett a légzése, majd egyszer csak úgy tűnt, elhalt, és csend lett. Nagy csend. Ám pár perc múlva még egy nagyot, egy egészen szépet sóhajtott. Nem fájdalmasan, hanem szépen, békésen. Ez volt az ő búcsú sóhaja. Mi ültünk, moccanatlan. Aztán Vera szólalt meg erőször. Mamika az angyaloknál van. Egy nappal előtte, ilyenkor három körül indultam haza Rómából, és most itt vagyok mellette. Jobb kezét jobbanban tartom, balommal átölelem kicsi testét. Azt a közel egy órát, azt a 12-et a ráadást, amikor átadta testének röppenő melegét nekem, azt külön és nagyon köszönöm neked, Uram, hogy megengedted átélni ezt a nagy titkot, amikor csendben kinyílt egy ajtó, és átlépett egy lélek. Haza. Abba a valóságba, ahová vágyott. Szemközt velünk a falon édesapán képe. Mama november 2-án halottak napján járt nála a Móri temetőben, együtt három lányával. Már induló félben voltak, amikor még a temető bejáratából visszakértem magát. Jól van, mamika, visszamegyünk. Aztán apánk sírja előtt a szót csak a mellette álló lánya hallja. Mama ezt mondta, Tóni, hamarosan, hamarosan megyek utánad. Ő ezt megérezte, mi megsejtettük, és elengedtük. Mama pedig megérkezett, hazaérkezett. Deo gratias, Istennek legyen hála.
Vértesanyai László atya emélkedését hallották. Isten nyugosztalja Mária nénit. Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Áprili Lajos, Rabló. Fehér virág a fákon, zúzmara, s gyermekkorom azurkék madara a fehérségből sűrűn látogat, viszi a száradt szilvarancsokat. Nesztelenül száll, alattomosan, s ha csend, visszavitorláz okosan. Most Szajkó úrral nincsen is vitám, hadd tisztogassa alvó kerti fám, de ősszel volt, mert vitte a diócs fumigált minden kérőszút, szidút. Azután lopni kezdte gesztenyém, s hiába érveltem, ho-ho, enyém! Ha nappal űztem, hajnalban rabolt, s minden nap mohóbb étvágya volt. Ez mégis sok, gondoltam. Meglesem este felé, mikor a nap hanyatló. Jött, meglapult, és én erélyesen így feddettem meg. Te gyönyörű rabló!
Áprili Lajos Rabló című versét Tóth Levente előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, s az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bár Madas leánynevelő intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordítással volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.